Akkor csendet kérek mindenkitől.
Jó.
Felvétel lesz.
Oké.
Okay. Hang forog?
Forog.
Egyes kamera.
Forog.
Kettes kamera.
Forog.
Lilu szépség napkója. Egyes csapó.
Mehet.
Tessék.
A szépség benned van, de sokat tehetsz azért, hogy ezt mások is észrevegyék. A Rossmannal közösen készített szépségnapló videóiban megmutatjuk, ebben a podcastban pedig megbeszéljük, hogy mire érdemes időt és energiát fordítani, hogy még jobban érezd magad a bőrödben. Ha már igazi rutinmágus vagy és minden hatóanyagot kensz, vágsz, érdemes egy picit a hajápolási szokásaidat is tudatosítani. Nem csak bőrünk, de a hajunk is hálás lesz egy következetes és jól felépített rutinért. Kozma Norbi mesterfodrásszal, ezért ebben a részben átbeszéljük, hogy hogyan lehet az ember tudatos hajápoló. Norbi, most nagyon fut ez a trend, hogy bőrápolási rutin, és hogy legyen egy jól felépített rutin, aminek ugye az a lényege, hogy most már ne a drága dolgokat kenjük az arcunkra, és kenjük magunkra, aminek gyönyörű a csomagolása, és amiben az Eva Longoria van a reklámjában, hanem olyat, aminek a hatóanyagai olyanok, amik kellenek a bőrömnek. Ugyanúgy, mint a bőrápolás, én abban vagyok otthon, úgyhogy én azért ahhoz térek mindig vissza. Ott mi azt szoktuk mondani, hogy a legfontosabb, hogy az ember egyszerűen a tükörben nézzen, és egy kicsit próbálgassa, nézegesse a bőrét, csinálja meg a tesztet a papírzsebkendővel, hogy egyáltalán melyik bőrtípushoz tartozik. Illetve tudja azt, hogy mi az ő bőr problémája, mint szeretne változtatni, pigmentfoltos vagy mit tudom én. Gondolom, hogy a hajnál is az van, hogy először azért az alapja mindennek az, hogy tudjuk azt, hogy milyen a mi hajunk. Tehát, hogy az én hajam milyen. Ha ránézel az én hajamra, akkor mit mondasz? Mert gondolom, hogy azért te így ránézése is látod azt, ami nekem hosszú hetek lenne.
Hát figyelj, most igazából, amikor van egy ilyen termékátbeszélős konzultáció, akkor nyilván azért átnézzük a fejbőrt, a hajszerkezetet, festette a hajad, nem festett, mi a napi rutinod, hogy szárítod, stb. Ez mind fontos azért, hogy tudjam, hogy te rontasz el valamit a napi rutinodban, vagy pedig egész egyszerűen ténylegesen nem megfelelő terméket használsz, mert mondjuk, nem tudom, tényleg az volt neked a legfontosabb, hogy a barátnődnek milyen szép a haja, és hogy te akkor ugyanolyat szeretnél, ez sajnos nem így működik. Nagyon sok esetben elrontják szerintem a nők, és egyébként most már férfiakat is egyre inkább érint ez a haj kérdés, ők is egyre inkább odafigyelnek rá.
Van különbség egyébként a férfi és a női fejbőr között, és haj között?
Ezt nem tapasztaltam. Hát nyilván más típusú hormonok dolgoznak a férfiak és nők szervezetében, ezáltal nyilván mondjuk lehet, hogy egy férfi hajnak kicsit erősebb a tapintása, vagy a olajossága, stb. De ez igazából szerintem tényleg mindenkinek egyéntől függ, meg a saját genetikájától függ. Szerintem nagyon sok esetben ott rontják el a nők, hogy például vizes haja fekszenek le aludni, vagy rosszul szárítják.
Az miért nem jó?
Hát figyelj, hogyha még valamelyik vendégem arra panaszkodik, hogy nagyon zsírosodik a haja és matt, és ilyen fura, viaszos érzete van, akkor mindig megkérdezem, hogy vizes haja fekszel le aludni, és akkor én mondja, hogy hát igen. És ez tulajdonképpen az történik, hogy a vizes haj az egy 6 órás alvás alatt ugyanúgy befülled, mint egy törölköző, amit ledobsz a fürdőszoba sarokba. Szóval, hogy igazából nem tud kiszáradni, elszaporodnak rajta a gombák, baktériumok, és ezáltal egy ilyen fura, fénytelen, kicsit viaszos, tehát nem ez a klasszik zsíros hajérzet, hanem egy ilyen inkább a viaszosságra tudnám hasonlítani ezt a textúrát, amit kap a felület. És egy ponton sajnos ennek van egy ilyen jellegzetes szaga is, amit lehet, hogy te mondjuk nem érzel magadon, viszont hogyha mondjuk én felé hajolok a vendég felé, akkor én ezt nyilván tapasztalom, de nyilván szakmámmal adódóan ezeket én érzem, és az esemény gond nincsen, viszont erre oda kell figyelni.
Mi alapján tesz egy profi különbséget a hajak között? Rövid, hosszú, festett, vékony szálú. Tehát mik azok a nagy csoportok, amik mondjuk ugyanígy a bőrápolásban a száraz, a kombinált vagy a zsíros?
Igen, tulajdonképpen ezeket veszük mind figyelembe, hogy festett hajad van, zsíros hajad van, száraz hajad van, vékony szálú, festette, a tövénél zsírosodik, a vége felé száraz, mennyire töredezett, mennyire porózós, stb. Ezeket mind figyelemmel kísérjük, és ez alapján kezdünk el felépíteni egy protokollt.
Ugye azért az elmúlt 20-30 évben leginkább a rutin az abból állt, hogy egy jó sampon, és egy balzsam.
Maximum.
Igen, igen. Maximum. Igen. Meg ugye voltak az kettő az egyben, annak is volt egy nagy, nagy időszaka, igen, még volt. A 80-as, 90-es igen. években, amikor mindenki ezt letudta. Mi az, ami mondjuk az előápolásban szerinted nagyon fontos, és tényleg hosszú távon nagyon kifizetődő, hogyha megtesszük a fejbőrünkkel?
A mosás előtt használhatunk előápolószereket, ezek általában 10-30 percig kell hajon hagyni, ezek általában kötés sokszorozó termékek, amik igazából azt a célt szolgálják, hogy a hajadban lévő kötések, amik mondjuk a festéssel, dajarolással, bármivel kapcsolatban szétesnek, azokat újra köti, vagy sokszorozza, ezáltal kevésbé töredezik a hajad.
Tehát ez a hajra, és nem a fejbőrre.
Ez a hajra megy, és nem a fejbőrre. A fejbőrre most már én általában inkább radírokat szoktam javasolni, most már nagyon sok márka kihozott fejbőrradírt, amint durva szemcse és fejradír, és akkor, tehát gyakorlatilag vannak most már olyan készítmények, amik konkrétan a fejbőrt célozzák. Illetve nagyon sok esetben ugye van egy olyan tévhit, hogy sampon, illetve balzsamot nem lehet a fejbőrre kenni. Nagyon sok esetben még mindig nem lehet a fejbőrre kenni a balzsamot, viszont vannak olyan professzionális márkák, és szerintem most már drogériákban is található márkák, amiket nyugodtan használhatok a fejbőrre, nem lesz ettől zsírosabb a hajatok. Tehát nem kell gyakrabban mosni.
Mert például, hogyha megfordítok egy terméket, és az összetevő listát...
Hát szerintem ez az összetevőkből nem fog kiderülni.
Nem?
Hát szerintem nem, vagy legalábbis én ezt nem vettem még észre.
Te egy alaphajápolási rutint hány lépésből raknál össze? Tehát ami tényleg nem olyan, hogy az ember arra gondol, hogy úristen, most van 8 lépés, nem, és akkor így nem állok neki, mert tényleg, ha még a hajápolási rutinom is 8 lépés, akkor így soha nem fog az életbe elindulni.
Nem, igen, azért ez, tehát vannak olyan nők, akiknek ez belefér a napi rutinjába. Én azt gondolom, hogy
egy, hát nem egy az átlagos... Hát nem az átlag szerintem.
Hogy az átlagos hajápolási rutin az egy jó sampon, egy jó balzsam, vagy kondicionáló, és mondjuk egy kifésülés könnyítő permet és egy hajvégápoló olaj. Most a hajvégápoló olajat az sok esetben felválthatjuk, hogyha mondjuk valaki nagyon nem akar tényleg, nem tudom, tégelyes termékeket vásárolni, vagy azt mondja, hogy neki ez most már nem fér bele a keretébe, akkor én azt szoktam javasolni, hogy vásároljanak mondjuk bioboltban se a vajat, amit, hogyha ő kitapasztalja, neki mennyit bír el a haja, akkor szerintem az nagyon jól alkalmazható. Igazából ezeknek az a lényeg, ezeknek a hajvégápoló olajoknak, hogy a hajban a nedvességet bent tartsák, illetve hogy kicsit ilyen sejmesebb legyen a hajvég, ezáltal kevésbé roncsolódik a ruhák, meg a sál, meg ilyen textúráktól. Úgyhogy ez nem fontos.
Az számít, hogy például egy nő milyen párnahúzaton alszik?
Ez számít, és ez nagyon érdekes, mert mindig a nagy Réka meséli nekem, hogy ő ilyen óriás hajőrült, meg bőrfanatista.
Igen, tudom, mi nagyon...
Igen, és nagyon... ő mesélte nekem, hogy amikor ő kint volt Amerikában, akkor ilyen nagy őrület volt az, hogy sejem párnahúzat, meg sejem hajgum, meg stb. Stb. Ami azért érdekes, hogy itthon ezt még én valami mindig nem látom, vagy nincs benne annyira a köztudatban, hogy...
Pedig a bőrápolásban is ez most egyre nagyobb
most bár van, pláne, hogy most annyira. Volt ez a maszkos időszak itt, és sokan elkezdtek ugye természetes sejemmaszkokat gyártani, hogy a bőr ne menjen tönkre, ugye a fülledés, meg stb. Miatt.
Úgyhogy hát meg a nedvességet máshogy szívja igen. ki, mondjuk egy pamuk.
Úgyhogy szerintem nagyon fontos, hogy milyen párnahúzaton alszunk.
Illetve, és hogy mennyi időnként cseréljük.
Meg hogy mennyi időnként cseréljük, igen. Úgyhogy, de például én azt veszem észre sok esetben a vendégeimnél, pláne mondjuk egy szőkített göndörhajnál, hogyha mondjuk sok ékszert hordasz a nyakadban, vagy mondjuk az egész télen egy sál van a nyakadban, vagy garbót hordasz, akkor a nyak kontúr résznél sokkal sérülékenyebbé válik a haj, mivel azt találkozik először azokkal az érdes külső hatásokkal, ami miatt sajnos ez letörik egy ponton. Tehát nem csak ott törik el a haj, ahol mondjuk hajgumizod, hanem letörik gyakorlatilag ott is, ahol az ékszereddel találkozik.
Az egészséges hajnak mennyire előfeltétele, vagy mondjuk mennyire szoktál te vitaminokat javasolni, vagy látod azt, hogy esetleg valamilyen vitaminhiány miatt ez töredezettebb, vagy vékonyabb, és nem feltétlenül azért, mert a hajápolója nem jó minőségű?
Én inkább azzal szoktam találkozni, hogy mondjuk valakinek elkezd ritkulni a haj, vagy egy ilyen nagyon fura hajváltási időszakon megy át, amikor így olyan, mintha kihullan a normális tempóban a hajad, viszont nem normális tempóban kezd visszanőni, és ilyen szakaszosan. És ez nagyon sok, tehát tulajdonképpen a bőr és a haj, ezt tudnunk kell, hogy az mindig az elsődleges jelzőrendszer, amit így az egészséges egészségi állapotodról így lehet tudni, hogy így valami gond van. Nagyon nehéz ezeket a problémákat általában kiszűrni, tehát hogyha mondjuk én valamelyik vendégemnél észreveszek egy olyan időszakot, amikor így látom, hogy valami nem stimmel, matt a haja, hullik, töredezik, akkor nyilván kizárjuk azokat a tényezőket, amik a hajvasaló, hajszárító, nem tudom, szőkítés, stb. Viszont muszáj készítenünk mondjuk egy teljes vérképet, amiben van endokrinológus eredmény, el kéne menni egy arcüreg, garat, gótszűrésre, fogászati szűrés, nőgyógyászati szűrés. Nagyon sok esetben találhatók olyan ciszták a nők szervezetében, amit nem látnak első körben a nőgyógyászok, szóval ezek mind okozhatnak olyan durva fejbőrtüneteket, meg hajhullásos tüneteket, amire oda kell figyelni, és ez nem szabad így félváról venni, mert persze van olyan, hogy ősszel meg tavasszal hullik a haj, de van egy olyan extrém időszak, amikor az egy nagyon durva jelzés, úgyhogy szerintem mindenképp fontos, hogy ezt ne tologassuk.
Tehát akkor tapasztalatból te azt mondod, hogy a haj azért egy elsődleges, hát lehet, hogy ez így hülyén hangzik, de egészségügyi szűrő is. Tehát, hogyha valami nagyon nagy változás történik, akkor a haj nagyon jó jelzése annak, hogy valami esetleg a testünkkel nincsen rendben.
Így van. Én nekem az gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy 99%-ban ez szokott bekövetkezni, hogy mondom neki, hogy menjen el egy endokrinológushoz, és ki fog derülni, hogy ilyen meg ilyen pajzsmirigy egy alulvi felül működése van, ami okozza mondjuk ezt a típusú hajhullást. Vagy mondjuk van van olyan vendégem, akinek gyakorlatilag egy 20 forintos nagyságban kihullott tükör simára a haja. Tehát ezek olyan dolgok, amik nem az történik, hogy mondjuk felakadtál valahova és kitépte, hanem egész egyszerűen van tényleg valahol a szervezetedben egy olyan góc, vagy egy olyan probléma, amire így reagál a szervezeted. Ezeket nagyon fontos figyelni.
Mi a helyzet azokkal a változásokkal, amivel nyilván te is találkozol nap, mint nap, hogyha mondjuk valaki várandós, vagy valaki szoptat. Hát nekem emlékszem, hogy nagyon, tehát gyakorlatilag olyan dús hajam lett a terhességem alatt, hogy tényleg ilyen sörényem, ami egyébként nincsen. Aztán amikor elkezdtem szoptatni, akkor így a fele kihullott, de hát ez nyilván egy normális hormonális változás. De például ott van a menopauza, nagyon sok nő panaszkodik arra, hogy ott egyszerűen változik, hogy változik a haj minősége, a sűrűsége. Például itt termékekkel vagy ápolással hogyan lehet segíteni?
Hát ugye a terhesség és a szoptatás alatti hajváltozás az, ott igazából a termékekkel nem tudsz mit csinálni, hiszen a terhességed alatt visszatartja a hajhullást a szervezeted, miután megszületik a bébi, 3-7 hónap között az esetek 80%-ában lekopaszodsz fültől fülig.
Tényleg?
Tehát pont azon részen, ami sajnos látszik, és gyakorlatilag elkezd nőni egy új frizura a meglévő frizurád alatt, és gyakorlatilag 2 év alatt jön helyre az a teljes minőségű hajvastagság, ami... Szóval sajnos ez nehéz ügy. Szoptatásra én a hajfestésen is észre szoktam venni, hogy nem feltétlenül úgy reagálnak mondjuk az anyagok, mint előtte. És gyakorlatilag meg tudom mondani, hogy 2 hajfestés közt valaki abba hagyta a szoptatás. Ez nagyon érdekes.
Tényleg?
Igen, tehát nekem kevésbé okoz problémát a nők ciklusa, mint mondjuk a szoptatási időszak.
De látod, hogy máshogy fogja a festét?
Máshogy kevésbé szívja fel mondjuk egy szőkítő anyag. Vagy mondjuk kevésbé tudom visszahamvasítani. Viszont nem kenhetek rá nyilván egy erősebb anyag volt, hanem ilyenkor ez egy kompromisszum, hogy akkor elfogadjuk, hogy amíg szoptatsz, addig ez van.
Mi a helyzet egyébként a várandóság és a szoptatás alatti hajfestése? Ugye volt egy időszak, amikor nyilván itt a terméktől nagyon-nagyon sok függ, de mondjuk 10-15 éve még ugye a mi szüleinknek is azt mondták, hogy nehogy befestessék, nehogy szűkítsék a hajukat a várandóság alatt, mert hogy beszívódik a bőrbe, és akkor az probléma lehet.
Igen. Nekem általában azok a vendégek szoktak ezzel problémaként szembesülni, akinek mondjuk közvetlenül a fejbőrére kenek festéket. Tehát mondjuk én melírnál nem érkezik a fejbőröndel az anyag. Maximum a színezős fázisban, de az egy pár perc. Szerintem most már a legtöbb professzionális márka odafigyel arra, hogy olyan összetevők legyenek a termékben, ami nem okoz problémát a várandóság alatt. Tehát mondjuk kivonták a PPD-t, vagy nincs benne ammónia, parabén és szulfátmentes az összes termék, szóval gyakorlatilag természetesen vannak, tehát ezeket valamivel helyettesíteni kell, és nyilván egy olyan anyaggal helyettesítik, ami vagy egy kicsit a természetből van kinyerve, vagy pedig egy alternatív megoldás, amire mondjuk lehet, hogy majd csak 40 év múlva kezd allergizálni a szervezet és gondot okozni, de azért nyilván olyan durva tempóban fejlődik ez a hajápolás, meg a bőrápolás, hogy szerintem most már nagyon ritka, hogyha valamelyik termék gondot okoz.
Például az otthoni festésnél ez lehet probléma, hogy esetleg egy otthoni festékben több allergén van, ami...
Hát az otthoni festése az a helyzet, hogy szóval azért nem tudom, hogy ők mennyire figyelnek arra, hogy mondjuk egy otthoni hajfestés előtt is elvégezzenek egy bőrpróbát. Tehát mondjuk, hogyha valaki allergiás egy hajfestékre, olyan durva anafilexiás sokkot lehet kapni, hogy gyakorlatilag valaki levegőt sem kap. Tehát eltűnik a szem, gyakorlatilag feldagad az egész fej, és azt egy nagyon intenzív mosással lehet csak eltávolítani, de általában a kórház a vége, hogyha valakinek tényleg durva reakciója van. Tehát lehet akár égési sérülés is szerezni egy anyagtól, és nem kell, hogy szőke hajfestéket fölkenj a fejedre. Tehát azért tényleg nagyon óvatosan kell bánni az otthoni hajfestékekkel.
Hogy kell bőrtesztet csinálni?
Bőrtesztet úgy csinálunk, hogy mondjuk kikeverünk egy picike anyagot abból a festékből, amit szeretnénk fölvinni a hajra, és mondjuk a fül mögé cseppentjük, ott hagyjuk a hatóidő lejártáig, és mondjuk másnap festjük be a hajunkat, és akkor kiderül, hogy ott okoz-e bármiféle tünetet ez az anyag. Tehát mi ezt így szoktuk elvégezni.
Az otthoni festés egyébként igényel valamilyen extra ápolást? Mert ugye most például a Covid alatt nagyon sok olyan, nekem is egy csomó ismerősöm van, aki egyszerűen átszokott, mert kisbabája van, nem mert elmenni fodrászhoz, nagyon félt attól, hogy nehogy hazavigyen valamit, és inkább biztosra ment.
Hát nekem ez az otthoni hajfestés az egy nagyon nehéz téma, mert én sajnos én ez ellen küzdök. Tudom, hogy most már a drogériák polcain nagyon menő hajfestékek vannak, nagyon irizáló színek, nagyon mélyen vannak táplálva, nagyon jó olajokat használnak, viszont azzal senki sem számol, hogy amit a dobozon látsz, azt nem fogod megkapni végeredménynek egy otthoni hajfestéstől, ha csak nem egy feketét fogsz fölkenni, vagy egy nem tudom, gesztenye barnát. Egyszerűen belőhetetlen szerintem azt, hogy mondjuk az eddigi professzionális hajfestéked után mit fogsz hazavinni. Én mindig azt mondtam a vendégeimnek mondjuk a karantén alatt, hogy inkább használjanak tőszpréket, amivel elfedik az őszhajat. Tehát most állítsanak nem kellett fél évi karanténban lennünk, tehát tulajdonképpen el lehetett menni fodrászhoz, de azért erre nyilván sok mindenki mondjuk home office-ban webkamera előtt fontosnak tartotta, de még mondjuk Sharonston le tudott ülni webkamera elé 5 centis lenövéssel, addig szerintem, tehát nem tudom megkezdeni, mi az a szituáció, ami itthon ez nem.
Hát nyilván az embernek a komfortja.
Persze a komfortja, amikor nem
vagy... Szóval benézel a tükörbe, és akkor tudod, így is már igen, 4 hónapja melegítőben.
Igen,
és akkor így arra gondolsz, hogy tök jó melegítőlünk van, egy ekkora fekete lenövésem szőkeként, és akkor így egyáltalán már tök mindegy, hogy egy dobozban élek-e, vagy nem.
Igen. Hát nem tudom, bármikor lesz hasonló szituáció, bár ne legyen, akkor én mindig azt mondom, hogy mindenképpen konzultáljatok a fodrászaitokkal, mielőtt bármiben belekezdenétek otthon, mert sokkal nagyobb kárt tudtok okozni. A dobozos hajfestékekben valahogy koncentráltabban vannak a pigmentek, tehát ez lerobbanhatatlan a hajról, hogyha
nem az van, hogy
a fodrász.
Akkor hát, legyen más.
Ez nem. Nem.
Mi a helyzet az otthoni ápolással? Mi az, amit te mindenképpen javasolsz, hogyha tényleg van az embernek egy fél órája? Nyilván otthon teljesen máshogy tudsz rászánni egy fél órát arra, hogy betekerd a fejed, vagy bármi más csinálj vele, mint az, hogy még plusz mondjuk fél órát ülj a fodrásznál.
Persze. Szerintem jó megoldások, mint ahogy beszélgettünk a beszélgetésünk elején, arra, hogy vannak ezek a hajmosás előtti ápolók, amik gyakorlatilag fél óra pluszt jelentenek, de ezeket a termékeket egyébként szerintem én azt szoktam javasolni a vendégeimnek, hogyha mondjuk van egy szabad vasárnapod, és mondjuk semmi dolgod nincs, akkor nyugodtan bedunsztolhatod a hajad ezekkel a termékekkel, minél tovább van rajta, annál jobb. Vagy mondjuk van a samponos, balzsamos napi rutinod, mondjuk a kettő közé beiktathatsz egy maszkot, amit minimum 5 percig hagy rajta, de mondjuk az is rajta van, adhat fél órát, viszont a maszk után mindenképp használj egy balzsamot, mert ez fogja lezárni a folyamatot, mert különben kicsit nyitva marad a hajszerkezet, és nem fogod ugyanazt a táplált puha érzést érezni, mint mondjuk egy balzsam után. Úgyhogy szerintem ezek a legegyszerűbb trükkök. Én valamiért nem kedvelem az ilyen otthoni TikTokos hülyeségeket, mert bocsánat, hogy ezt kimondhatom, de tehát azért hallottunk már vicces sztorikat, ilyen beszáradt banán pakolástól, meg nem ilyen tojás a fejbőrben. Szóval így...
De gondolom, hogy ez a hajápolásnál is úgy van, mi a bőrápolásra mindig azt mondjuk, hogy ami a hűtődbe való, azt tedd meg.
És igen.
Tehát, hogy ezt neked magadra. Vannak,
persze, ez, nem tudom, én inkább csak vicces sztorikat hallok erről, mint hasznosakat.
Egy picit még a hajmosásnak a sűrűségéről beszéljünk, meg a hajápolás sűrűségéről, és itt most azokra gondolok, akik minden nap például edzenek. Uh-huh. Amikor én minden nap megmosom a hajamat, akkor egyszerűen így érzem, hogy mint hogyha más minőség, egyszerűen nem jó neki. Uh-huh. Nem jó a fejbőrömnek. Hiába ezerféle dolgot próbáltam ki, nekem az az ideális, hogyha mondjuk 3 naponta, vagy 2 naponta mosom meg. Mi van azokkal, akik elmennek minden reggel edzeni, mert olyan rendesek, és mondjuk izzadnak 2-3 órát, és egész egyszerűen úgy higiénikus, hogyha megmossák a hajukat. Mit keressenek, milyen sampont keressenek, mit nézzenek? Nekik van-e értelme például ennek a fejbőrradírnak, amiről beszéltél?
Hát ez abból a szempontból egy nehéz téma, hogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy annyiszor kell hajat mosni, ahányszor muszáj. Tehát, aha, hogy így én nem hiszek ebben a végtelenségi kihúzott hajmosásban, mert egy mondjuk a fővárosban, amennyi külső szennyeződés belemegy a bőrödbe, a hajba, tehát azt nem tudom elképzelni, hogy az öntisztul, aztán kövezelenek,
hogy... Ja, az öntisztulásban én sem hiszek.
Tehát, hogy...
Meg nem is az, hogy mindig azt érzem, hogy estére hazaérek, és muszáj lenne minden nap egyébként megmosni este a hajam, mert nincs kedvem ráfeküdni a párnára, igen, azután, hogy igen, mondjuk bejártam a szmogos várost.
Igen, de én szerintem, tehát akkor ahhoz viszont tényleg egy lágyabb sampont kell használni. Most már azért a professzionális márkák, meg egyébként nyilván a drogériás márkák is most már igyekeznek arra törekedni, hogy legyen olyan sampon, amit napi használatra van. Uh-huh. De azért ezekkel óvatosan kell bánni, mert mondjuk egy korpásodás elleni napi használatos sampon, az leszedi a hajszínedet. Tehát, hogy sokkal jobban kopik egy festett haj. Vagy mondjuk egy szőkített haj elkezd száradni. Nyilván, hogyha... Ugye a samponok tartalmaznak szulfátot sok esetben, amik igazából azt a célt szolgálják, hogy habozzon a sampon, meg hogy jobban tisztítson, ami persze tök jó, hogy leszedi az összes zsírt, meg
szennyeződ. Tehát minél habzik, annál jobban szárít, nem?
Hát az történik, hogy a hajtövekről, meg a fejbőről leszedi az olajosságot, viszont a hajvégeket szárítja. Nem ördögtől való a szulfát, de meg kell találni az egyensúlyt, szerintem szulfátos samponnal nem most minden nap hajat, mert az egy töredezéshez fog majd vezetni a végén. Úgyhogy tényleg inkább valamilyen lágyabb megoldás, vagy mondjuk nagyon felvizezett samponokat ajánlanék én napi hajmosásra, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy tényleg találjunk inkább egy olyan jó minőségű száraz sampont, amivel mondjuk egy napot legalább tudsz csalni. Tehát, hogy rétegenként befújod, és nem egy ilyen hintőporos valami, hanem mondjuk egy kicsit finomabb szemcsés poros száraz sampon, akkor átfésülöd a hajad, és szerintem egy napot ezzel még lehet nyerni. Azt viszont nem szabad, hogy mondjuk 2-szer egymás után, vagy 3-szor száraz samponoz, mert akkor meg eltömíti a fejből pórusokat, viszont akkor használja a hajradírt. Az eltömített pórusokkal az a probléma egyébként fejbőrnél, hogy van, aki mondjuk, hogyha hajlamos hajhullásra, akkor ott egyszerűen eltömődnek ezek a pórusok, és nehezebben bújik ki egy hajszál, és ezáltal szerintem a radírral ezen például segíthetsz.
Még így nyár előtt egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi a helyzet a nap és a haj viszonyával. Uh-huh. Mert ugye ez is nagyon sokáig igazából nem volt közbeszéd tárgya, hogy oké, persze, bekened a bőrödet, teszel rá faktort, az, hogy a hajunkra bármit tegyünk, ez fel sem merült.
Igen, bár mondjuk én még a bőrápolásnál is mindig azt veszem észre a környezetemben, hogy azért a fényvédőt nem annyira helyezik előtérbe a nők, tehát hogy szeretnek nappalnit ott, vagy nem tudom, hogy ezzel
aztán
hogy
majd ülhetnek a lézerben.
Hát,
gyakorlatilag sokan... az egyetlen öregedésgátló és az öregedésgátló bőrápolási pont az a fényvédő.
De nekem mindig az a tapasztalom, hogy nagyon sokan nem használnak, és szerintem erre érdemes odafigyelni.
Természetesen, vannak már ilyen hajápolók,
igen,
ugye?
Igen, szóval azt akarom mondani, hogy most már azért a hajmárkák, vagy ezek a sampomárkák is, meg hajvédőmárkák elkezdték használni ezeket a fényvédőket, UV-védő cuccokat, most már van hajpermet, meg minden napozáshoz, stb. Egy professzionális márkában most már ezek be vannak építve az alaprutinba. Ott igazából erre nem kell külön kitenni, ugyanígy a hővédő is be van téve már ezekbe a termékekbe. Van egy EU szabvány, amit nem érnek el ezek a készítmények, ezért viszont minden márkának van egy külön hővédő készítménye, amit szerintem ugyanúgy nyáron vagy vasárásos szállításot muszáj használni.
De mondjuk van különbség egyébként egy jó nyári hajápoló rutin és mondjuk egy téli hajápoló rutin között, és most nem feltétlenül a fényre gondolok és a sugárzásra, de mondjuk a hőmérsékletre, hogy mondjuk télen kimész a nagyon hidegbe, előtte bent vagy a fűtött otthonba, ahol valószínűleg jobban zsírosodik
igazából
a hajad.
Szerintem a márkák télen és nyáron maximum arra kell figyeljünk, hogy másféle styling termékeket használjunk.
Vagy még sapkában vagy sokat télen. Ez nyilván máshogy, máshogy hat a fejbőrre, mint az, amikor hát tavasszal csak öröpköd a hajad, és kint van a szabadban. Igen.
Szerintem inkább a hajmosás utáni fázis érdekes ebből a szempontból, hogy mondjuk, hogy szárítod át a hajad, vagy milyen olyan készítményeket használsz, amitől mondjuk, de igazából az esztétikáról szól, hogy mondjuk mennyire szöszösödik ki mondjuk egy fűtés szezonban, vagy hogy kiben mászkálsz a párás és a meleg szobából. Én inkább erre figyelnék.
Mi a helyzet a klórral? Ugye érkezik nem sokára majd a medence szezon, én régen műugrottam, meg úsztam, és hát a mi hajunk az állandóan zöld volt.
Na hát képzeld el, hogy pont az egyik vendégem, gyakorlatilag a legvilágosabb árnyalatú szőkére melírozom a haját, és kaptam tőle egy MMS-t, vagy nem tudom azt, hogy hívják most MMS-nek, tehát egy fotót SMS-be, hogy türkiszkék lett a haja, amikor elmentek úszni. Hát kibuktam, mert tehát, hogy így elég nagy melon volt a fején. És mire így észbe kaptam volna, ő már kikereste az interneten, hogy ketchupot kell a hajra kenni.
Most hülyeskedsz?
Nem, és fölvitte a ketchupot a hajára, és tulajdonképpen semlegesítette ezt a türkiszkékes árnyalatot, és...
De ez a klórtól lett?
Vagy az algátlanító, vagy a klór, vagy nem tudom, valami összetevőt, a reakcióba lépett tulajdonképpen az ő nagyon világosan melírozott haja, és türkiszkék lett, vagy ilyen zöldes, fölvitte rá a ketchupot, ült benne 20 percig, és gyakorlatilag majdnem ugyanaz az árnyalat ült a haja, mint amivel beugrott a medencébe. Tehát valószínűleg egyébként nyilván a pigmenteknek ehhez köze van, hogy gyakorlatilag semlegesíti, de lehet, hogy valamilyen olyan hatóanyag is, vagy reakció van, ami miatt ez eltűnik.
Nyáron, amikor az ember medencézik, tengerezik, nyilván ott a sós víz is, ideig nagyon szexi, hogy ilyen szép ilyen salty hered van, de azért az is nagyon-nagyon gajra tudja vágni egy nyár végére. Igen. Itt milyen speciális ápolást javasolnál?
Hát például mi azt szoktuk csinálni, hogy mondjuk utazás előtt, hogyha tudom, hogy valaki elmegy 2 hétre, akkor lehet, hogy inkább az utazás utánra szoktam neki időzíteni a hajfestését, hogy medencézzen, menjen ki a szín, zöldüljön be, sárgoljon be, nem tudom, jöjjön vissza, és akkor tegyük rendbe. De nyilván valakinek fontos, hogyha mondjuk egy luxus utazásra megy, akkor persze, hogy a mindennapi outfithez rendben legyen a hajszín is.
Ez annyira nem az én világom, de próbálom megérteni.
De valakinek ez fontos, persze, tudod, persze. Hogy hajóról ki be, tehát adszol ide-oda. Hát akkor viszont muszáj vagy kalapot hordani, kendőt hordani, minden nap kiöblíteni a sós vizet a hajadból, édes vízzel,
beápolni. Azt mindig mossuk ki, ugye?
Hát én azt javaslom, hogy igen. Tehát tényleg szexi, meg stb., de hogyha azt akarod, hogy ne egy vágással kezdjük 2 hét után, akkor szerintem mindenképp most ki, és az olaj az alap, amit használhatsz, szóval az olajok nagyon jók a hajnak, úgyhogy azt szerintem fontos.
Kösz, Norbi. Ez tök hasznos volt, mert szerintem pont ez, amiről beszéltünk az elején, hogy a tudatosság az, hogy tudjuk, hogy igenis kimossuk, hogy igenis hiába szexi a sós víz a hajban, és jól néz ki 5 fotó erejéig, egyébként hosszú távon gajra vágja. És azért most már szerintem mindenki így próbál hosszabb távra gondolkodni, és nyilván a szép haj is akkor szép, hogyha egészséges, ahogy a bőr. A Szépségnaplót hallottátok, ami az Azonos című YouTube sorozat kiegészítő műsora. Azért indítottuk el ezt a podcastot, hogy segítsünk megtalálni a benned lévő szépséget, és tanácsokat adjunk, hogy ezt hogyan tudod a legjobban kiemelni. Ha érdekel a téma, mindenképpen iratkozz fel a csatornánkra, és hallgass meg a többi epizódot is. Ha nem csak hallgatnád, de néznéd is a műsort, keress rá a videóinkra a YouTube-on, Lilusz Szépségnaplója címen, amit a Rossmann csatornáján találsz meg. A műsor szerkesztője Zsille Sára Franciska, felvételvezetője Csomor Attila, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. A Szépségnaplót és Lilut hallottátok. Ne feledjétek, a szépség tanulható.
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.